Köszöntlek benneteket, örülök, hogy itt vagytok. Hát micsoda egy idő van. De ez lenyűgöző, hogy eljöttök. Megint csak ezt tudom mondani, mint talán múlt héten, meg már többször is. Itt van az öt székünk, a szándékos vakság témáján keresztül beszélünk sok mindenről. Mert ha valamelyikőtök úgy éli meg ezt az utóbbi, nem tudom én, 4-5 hónapot, hogy mikor hagyja már abba. Hát nem igaz, hogy nincs, nem másról nem tud beszélni. Hát most rátalált erre, és most ezt kell nekünk itt végig, hogy de talán észrevettétek, hogy a téma kapcsán beszélünk sok izgalmas dologról. És remélem, hogy ez ma is így lesz. És volt némi bűntudatom a múltkori alkalom után. Mert hogyha múltkori alkalommal valaki életében először jött, és megcsináltam veled azt, hogy 1-es, 2-es, 3, 4, 5, ezt tudjuk, hát ez egy minősíthetetlen előadói magatartás. Hát a szándékos vakság, akkor most elmondom, de közben rögtön kapcsolódok ahhoz a témához, amiben éppen belekezdtünk. Emlékeztek, azt ígértem, hogy beszélünk a szándékos vakság okai közül arról, mert hogy már sok okról beszéltünk, arról az okról, hogy a szándékos vakság okai között szerepel, hogy a külső vagy a belső konfliktustól próbáljuk magunkat megkímélni. Mert a konfliktus, vagy az a helyzet, ami bennünk konfliktussá érik, az szorongást kelt. És utáljuk a szorongást, és ettől a szorongástól próbáljuk magunkat megkímélni, és úgy bánunk el a szorongásunkkal, ez a technika, vagy a taktika, hogy megpróbáljuk azt a konfliktust elkerülni, ami előhívja a szorongást. Például ez az első pont, az, nem tudom, hogy mondtam-e egyáltalán az első pontot, hogy mondtam? Odáig se jutottam, vagy nem voltatok itt, vagy nem figyeltetek, vagy na. A halálfélelem, megsemmisüléstől való félelem. És azt is ígértem, hogy ráadásul most akkor belső konfliktusokról fogok beszélni, és a belső konfliktusokon belül olyan alap belső konfliktusokról, amelyek a természetük szerint belső konfliktusok, és ráadásul még arra is kísérletet teszek, hogy a személyiség fejlődés vonalát követve beszélek ezekről a belső konfliktusokról, amely minden más belső konfliktusnak aztán valamiképpen mintája és talaja. Oké, ez? Nem tudom. Oké. Jó, mert akkor folytatnám, hogyha oké. Szóval így, most úgy ismételném akkor a szándékos vakság témáját, hogy miután ez itt folytatjuk, hogy a szándékos vakság egyik oka belső vagy külső konfliktustól akarjuk magunkat megkímélni, azért, mert ha látnánk valamit, elismernénk, hogy azt hallottuk, hogy azt már tudjuk, az olyan szorongást keltene, hogy azt utáljuk, ezért a konfliktusból megpróbálom kilépni. Például ez maga a halál, az, hogy meg fogok halni. Ez egy ténykérdés. Igen ám, de mégiscsak még a mi kultúránkban is, miközben ez egy elég vaskos tény, hogy mi mindannyian dobbantunk, ugye, és a többség oda át van. Ez egy ténykérdés, és mégis, hát tudjátok, mi néha hallok gyászbeszédeket. És a gyászbeszéd, mert tudjátok, hogy várok, hogy hadd jöjjek én sorra, már nem a halálban, hanem a temetésben, és akkor, hát nem tudom, hogy csúszás van, vagy hó esik, vagy ilyesmi, és akkor valahogy akaratlanul is ott hallom, vagy egymás mellett vannak a ravatolozók, és akkor, na, 5 perc belehallgatok a civil temetésbe. És most nem kritikus akarok lenni, hanem valahogy, mikor hallom ezeket a temetési beszédeket, hát nem tudom. Hogy szinte például van mindig ez a fordulat, ami szinte, nem fejeztem be a mondatot, szinte mindig megjelenik, mint egy motívum, ez pedig így szólt. Mikor meghallottuk, hogy rossz indulatú daganat, az első gondolatunk az volt, ha valaki ezt le tudja győzni, Pista. Mert Pista nem ismert lehetetlent. Mert Pista annyira szeretett élni. Mert mindene volt a családja. Hát ezek hiedelmek. Hogy mennyire szeretünk ragaszkodni ilyen abszurd hiedelmekhez. Hogy küzdött minden küzdelmében győzött. Hallottátok ezt? Ez nem én voltam, ez már valami. És egy kicsit az alázatot magamra kapom, ha már belül nincs. Hogy
azt mondja, hogy
az első igazi veresége a halállal. Az összes többi begyőzött. Ezért volt ő nekünk a pista. Egyszer, tehát egyrészt, na, tehát a személyes része le is ülök, a személyes része persze, hogy megrendítő. De mikor hallom ezeket a mondatokat, akkor azt gondolom, hogy legalább ezt ne. Hát, hogy ezeket a hiedelmeket kell éltetni, hogy harcolunk, akkor győzött, és azt hittük, hogy győzött. Én nem látom, hogy ezt kellene csinálni, de hát ezzel nyilván kell, mert különben nem csinálnánk így. Tehát vannak közkeletű hiedelmek, hogy talán majd Pista lesz az első, aki. A második, hogy bizonyos érzések ezt megerősítik. Ugye, hogy nagyon szeretjük, és nagyon szeretjük, akkor ne halljon meg, szeretjük, akkor az... Hogy érzések fölerősítik ezt, hogy igen, hogyha valakit szeretek, akkor nem engedem, és mindent megcsinálok, és... Harmadik, az ehhez kapcsolódó én kép. Ez lehet az, hogy ne, hát az lehetetlen. És az is lehet, hogy hozzátartozóként egy ilyen nagyon erős tiltakozás... Csak egy jó orvos kell. Na, micsoda hangok vannak. Ti is halljátok? Megérzékenyítem magam odafelé. Aztán a negyedik szándékos vakság összetevőiről beszélünk most az ismétlés miatt. A negyedik, hogy az adatok világosak. Tehát kimegyünk az új köztemetőbe. És aztán, hogy az adatok és a tények, az igazság ismerete nem változtat meg önmagában, vagy önmagától. És továbbra is képesek vagyunk ezeket a lehetetlen mondatokat mondani. Hát, vissza akartam hozni, hogy a szándékos vakság, valamit láthatnánk, hallhatnánk, tudhatnánk, és tulajdonképpen így is van, és mégis... Valamiképpen az önvédelem miatt a szorongástól való aggodalmunk és félelmünk miatt, hogy ne kelljen valamit átélni, amiről azt gondoljuk, hogy a lelkünk, mint hogy azt sugalná, hogy ez elviselhetetlen, ezzel nem lehet szembenézni, ezért választjuk a vakságot. És az első témánk, amit egy picit kifejtenék, hogy az első ősfélelme mindegyikünknek, ez a megsemmisüléstől való félelem, a haláltól való félelem. És itt létrejön egy nagyon erős, természetes belső konfliktus, amit így írhatunk le, hogy, és érthetjük, hogy miért valami ős konfliktus ez, hogy magzatként is már ott van bennem, és csecsemőként, és kisbabaként, és ott van bennem haldoklóként is, hogy élni akarok. Hogy elültetve bennem ennek a vágya a természet, hogy élni akarok. És közben a konfliktus azáltal jön létre, hogy na de tudom, hogy meghalok. De tulajdonképpen ez bekövetkezik, bármikor bekövetkezhet, velem is meg fog történni, akármikor megtörtént, és egy belső konfliktust hoz létre. Hogy élni akarok, de tudom, hogy ez nem egy verseny, amit meg lehet nyerni. Ez nem egy viadal, mint az olimpia, hogy na. Hanem, hogy valami bizonyos értelemben mindenképpen, most ha már ezt a logikát mondjuk, hogy mindenképpen vereséget szenvedek, a halál mindenképp legyőz, de közben ez mit sem változtat azon, hogy élni akarok. Tehát egy szorongást keltő dolog. Most föladjam, vagy ne adjam, vagy mikor adjam, vagy hogy adjam föl, vagy... Hely. Ez egy alapvető belső konfliktus, és múltkor beszéltünk arról, hogy belső konfliktusokat megpróbálhatunk kirakni. Ugye? És akkor fogom, és a műtét során emlékeztek talán két alkalom ezelőtt, meghal a hozzátartozóm, és elkezdem verni az orvost. Akkor kívülre tettem egy lényegileg belső konfliktust. És persze dönthetek úgy, hogy úgy csinálok, mintha nem halnék meg. Csinálhatom így, de nem biztos, hogy így érdemes csinálni. És nagy kérdés, hogy ezt a dilemmát újból és újból hogyan oldom meg magamban. Erről azért picit bővebben is szeretnék beszélni. Nagyon-nagyon lenyűgöz engem Edith Éva Égernek a könyve. Egyszerűen lenyűgöz a Döntés című könyv. Na. És ő írja ezt egy helyen, hogy hát Auschwitzban ugye 44 második fele, 45 eleje, itt járunk, egy 16-17 éves kassai diáklány, magyar. És azt mondja, hogy ott vagyok a nővéremmel Auschwitzban, mert a többi hozzátartozóját rögtön megölték a megérkezésükkor. És azt mondja, hogy ott fekszünk a barakban, és egyszer csak a nővérem azt mondja, hogy csináljunk szépségversenyt. Auschwitz, 44-45. Föllelkesednek, egy női barakról van szó, föllelkesednek, hogy szépségverseny. És nem is kell nógatni őket, és egymás után fölállnak a nők, és úgy abban a lehetetlen zsákruhába, a mocskos alsó nemükben egymás után fölvonulnak. És leírja Edith Éva Éger, hogy hogyan zajlik a szépségverseny Auschwitzban, ott a női barakban este vagy éjszaka. És szavaznak, hát nem úgy tét nélkül. És akkor azt írja le, hogy és persze megint a nővérem győzött. Mert talán erre emlékeztek, hiszen többször hoztam, a nővér, aki 18-19, ő volt már a családban is a szép. És hogy valahogy, na ez tényleg nagyon így van. És azt mondja, tudjátok, ezek a félmondatok, ami tényleg, ami valahogy egy regényben, vagy novellában, vagy leírásban, hogy néha a félmondatokban egy egész univerzum van. És akkor azt írja, hogy milyen érdekes, persze nagy üzenetek vannak, és mégis hogy fél mondatok ragadnak meg nagyon. Azt mondja, hogy és amikor levonult a szépségverseny, és ott feküdtünk a pritcseinken, senkinek nem volt kedve aludni. Én egész biztos vagyok benne, hogy megvan az érzékenységetek, amivel hatni tud rátok ez a fél mondat. Hogy és senkinek nem volt kedve aludni. Auschwitzban vagyunk, 44-45. És akkor azt mondja, hogy egyszer csak a nővérem a következőt mondja. Csináljunk mell szépségversenyt. Auschwitz 44. Úgy minden arról szólt, hogy bármikor kinyírhatunk, megsemmisíthetünk, megölhetünk, hogy a testeden keresztül is a személyiséged az itt semmit nem számít, és semmit nem ér. Ez a hely üzenete, hogy a test egy nulla, semmi. És a nők egymás után leveszik ezeket a zsákruháikat, és ott a női barakba mellszépségversenyt rendeznek. És azt írja Edith Éva Éger, és én nyertem. Pedig az anyám mindig mondta, és akkor ezt most nem fogom befejezni, hogy mit mondott az anyukája, ezt egy picit később szeretném idehozni. Van egy belső konfliktus, hogy itt minden a halálról szól, de én élni akarok. És azt írja egy olyan fél oldallal később, de látjátok, lehet, hogy föl kellett volna olvastom, nem is tudom, de régen ezeket mindig fölolvastam, most meg csak úgy elmondom. Hogy azt mondja egy fél oldallal később, hogy tulajdonképpen, miután Auschwitzban, ugye minden a halálról szólt, ezért én nekem, most már így utólag látom, az volt a legfontosabb, hogy magamban azt a belső hangot felerősítsem, és újból minden egyes helyzetben és pillanatban és nehézségben halljam azt a belső hangot, ami az életről szól. Hogy tudtam, hogyha ezt a belső hangomat elvesztem, ami az életről szól, akkor az a másik hang, ami onnan kívülről szól mindennel, a szöges drótokkal és mindennel együtt, akkor végem van, akkor meg fogok halni. Hogy szükségem volt ezt a belső hangot felerősíteni, ami az életről szólt. És akkor leírja újból és 50-100 oldalakon keresztül, hogy mit is jelentett konkrétan a helyzetekben, hogy mi volt az a hang, ami felerősödött benne. És akkor most mondom el az édesanyjának a mondatát, mert a szépségverseny élményéhez kapcsolatban ezt köti, hogy és egyébként azért volt akkora nagy dolog, hogy én nyertem meg ezt a Mel szépségversenyt, mert eszembe jutott újból és újból anyámnak a mondata, ez a mondata pedig így szólt, Edith, de jó, hogy van eszed, mert szép az nem vagy. És ugye ez egy pusztító mondat. Ez egy pusztító mondat. És azt mondja, most átülök ide, ugye itt van az élethangja. Azt mondja, hogy hát éveken keresztül serdülő kislányként is, hát micsoda fájdalom volt ez, hogy az anyám azt mondja, hogy hát mert szép az nem vagy. Hát egy kislánynak serdülő korban aztán főleg a nemi önazonossága, hogy ezzel együtt élni, hogy az anyám azt mondta nekem, az ős minta, hogy a nőnek, és hogy nem, mert szép az nem vagy, hogy ez neki hogy fájt. És azt mondja, hogy Auschwitzban egyszer csak a mondatának, az anyja mondatának lett egy másik súlypontja. Mert ő mindig azon, ugye ez akkor a pusztító mondat, egy olyan lélekgyilkos mondat, hogy mert szép az nem vagy. Ugye ez közvetíti a pusztulást. Ugye mert szép, na hát. Azt mondja, egyszer csak Auschwitzban hallottam meg a mondat másik részét, hogy jó, hogy okos vagy. Jó, hogy van eszed, mert szép az nem vagy. És azt mondja, onnantól kezdve kincsként őriztem az anyám mondatát, aki kimondta azt, hogy hát szép az nem vagy, ez a pusztító mondat. És akkor azt mondja, és felerősítettem ezt a belső hangot, és a belső hang így szólt, az anyám is megmondta, hogy van eszem. Hát ha van eszem, akkor valamit ki fogok találni. Akkor lehetetlen, hogy ezekben a leglehetetlenebb pillanatokban valamit ne tudjuk csinálni. Hát az anyám mondta, hogy van eszem, pedig ő tudott csúnyákat mondani. Van tehát akkor ez, mondjuk az életutunk során, a személyiség fejlődésünk során az első ős alapkonfliktus, hogy élni akarok, bele van írva a sejtjeimbe, és közben pedig tudom, hogy meg fogok halni. És hogy milyen megrendítő dolog az, hogy miféle kimenetelek tudnak történni, amikor ezt a belső konfliktust átéljük. Most ezért szeretném megmutatni most a kék széknél, hogy milyen konfliktuskezelő stratégiáink vannak. Erről már 3-4-5 évvel ezelőtt beszéltem, ezért nem szeretném hosszan mondani, de közben pedig szeretném ezt összehasonlítani, ahogy Elizabeth Kübler-Ross elmondja, hogy a haldoklással kapcsolatosan milyen 5 lépésen megyünk keresztül. Ez tehát itt egy folyamat lesz, a haldoklás folyamata, ami a személyiség fejlődésnek része. Ezért is nagyon fontos nekünk. Ott összesűrítve, mikor valaki tudja, hogy meg fog halni, összesűrítve valamit kell kezdenie azzal, hogy élni akar, de meg fog halni. És hogy mi az a folyamat, ami ilyenkor lejátszódik, ezt szeretném itt majd bemutatni, de közben összefüggésbe hozom a konfliktus kezelő stratégiákkal. Azért, mert nagyon izgalmas, hogy többenetesen izgalmas párhuzamokat látunk. Ugye az derül ki, hogy az első konfliktus kezelő, most ez nem sorrend, de milyen konfliktuskezelő stratégiáink vannak az ide, mert a belső konfliktusainknál is. Az első, az így szól, hogy önérvényesítek. Ugye például egy kapcsolatban. Azt mondja, jó, ez rendben, az legyen úgy, hogy mondod, ezt el tudom fogadni. Na, ezt nem! Azt mondja nekem egy férfi ember, te Feri. Én tulajdonképpen úgy érzem, hogy egy nagyvonalú ember vagyok, de mikor a feleségem a mosogatás után a lefolyóba hagyja a szmöttyöt, na, az sok. Hát egy csomó mindent el tudok viselni, de mikor tudod ott a szűrőn, tudod, mikor az úgy ott marad, és akkor akárhányszor megyek, az van bennem, hát a mosogatás nem azzal fejeződik, hogy az utolsó dolgot kiraktam, hanem a szmöttyöt. azt rakom ki utoljára. Hát mindig, mikor valamit akarok, mindig a szmöttyel kell nekem kezdeni. Hát persze ez egy szubjektív dolog, de hát tudjuk, hogy a kapcsolataink a neurotikus allergia miatt pont ettől pusztulnak el, a szmöttyök miatt a lefolyóba. Azt, de olyan érzékletesen, és képzeljétek el, hogy ez egyébként nagyon tanulságos volt számomra, mert az történt, hogy egy fél órás beszélgetés volt arról, hogy ő elmondta, hogy miért őrül meg a szmöttyöktől a lefolyóba hagyva, és akkor a felesége is elmondta, hogy de hát ő neki meg miért, hát mennyire helyett, na. Hát az egy szmöttya lefolyóba, hát ébresztő, hát az semmi, hát csak ő allergiás volt a szmöttyre. Jól esett a nevetésed. Szóval, az első konfliktus kezelő stratégiánk az lehet, hogy na, most egyszerűen szólnom kell, megőrülök, fölrobbanok, egyszer muszáj mondanom. Vagyis önkifejezés, önérvényesítés. Második stratégiánk, ami ugye ezt nagyon jó ki tudja egészíteni, most lehetok aztán az öt széket, ha már így vagyok. Tehát ez egy jó dolog, hogy néha azt tudom mondani, hogy én annyi mindent elviselek. Például a szennyes ruháidat tök szívesen berakom a szennyes kosárba. Az nem őrít meg. A szmöty őrít meg. A második, hogy annyi, most megállok itt, mert mikor tanultam a kölcsönös neurotikus allergiának a belső dinamikáját, akkor egy pszichoterapeutától tanultam, és akkor úgy megállt egyszer, hogy mondta, hogy az allergia, és akkor így, és akkor úgy, és azt mondja, hogy hát tulajdonképpen én egy valamit tudok igazán mondani ezekre a helyzetekre, hogy mikor látjuk, hogy valaki meg így valamitől, akkor hát legyünk vele emberiek. És igazad, meg nincs igazad, meg ez csak egy szmöty, meg ne magyarázzuk meg neki, hanem úgy az első hozzáállásunk, hogy de látni, hogy valahogy ez őt nagyon fölkavarja, aztán majd csinálunk valamit vele is, meg a szmöttyel, meg a kapcsolattal, de hogy... Na. Tehát az első önérvényesítés. Második, hát ez az alkalmazkodás. De hát legyen, ahogy mondod. Jó, hát szmöty, hát nekem a semmiből se áll. Hát ennyi. Hát nem is gondoltam, hogy ettől te meg tudsz őrülni. Vagy egyszerűen alkalmazkodom. Annyira. Hát ez nem... Na. Milyen szép dolognak látom én azt, mikor az egyik ember szól a másiknak, azt mondja, légy tedd már meg. És a másik nem kérdez vissza semmit, hanem azt mondja, hogy hát ha te kéred, miért ne csinálnám meg? Hát te nem most 25 dolgot még most kérdezzek, hogy mivel indoklod meg a kérésedet? Hogy ez megalapozott? Ez jól átgondoltad? Vagy ez csak egy ilyen ad-hoc kérés? Mert akkor nem veszem komolyan. Hát a második az alkalmazkodás. És ez egy nagyon jó konfliktuskezelő stratégia. De látjátok, már van két nagyon jó konfliktuskezelő stratégiánk, amik egyébként ellent mondanak egymásnak. Harmadik, hát mert azért nem úgy van, hogy akkor, na, recept, az nincs. Harmadik, ez, hogy elhagyom a konfliktust, kilépek a konfliktusból, ami nem egyenlő a konfliktus szőnyeg alá söprésével. Emlékeztek Gottman bölcsessége? 120 fölötti pulzusnál hagyd abba a konfliktus beszélgetést. Egyrészt, mert ez már nem beszélgetés, hanem szavakkal való vagdalkozás. Másrészt azért, mert a pszichés funkcióidat kezded elveszteni. Tehát amikor már a stressz hormon szint megemelkedik, hagyd abba a konfliktust, mert már semmi jó nem fog belőle származni. És ez nem ugyanaz, mint a szőnyeg alá söprés, mert a szőnyeg alá söprés a szándékos vakság egy sajátos esete. De itt nem erről van szó, hanem arról, hogy ezt a témát meg kéne beszélni akkor, amikor pszichés funkcióink birtokában vagyunk. Most meg nem vagyunk. Persze szívesen gondolom azt, hogy én vagyok, te meg nem, de a helyzet nem így fest, hanem hogy én sem vagyok. Negyedik konfliktuskezelő stratégiánk. Ezt úgy hívják, hogy kompromisszum. Szuper jó, hogyha tudunk kompromisszumokat kötni. Például most olyan jól esik nekem elmondani, hogy a főnököm egy nagyon kompromisszumkész pap. Nagyon jó vele együtt működni. Kifejezetten. És azt, azért is fölnézek rá, nem hallgatja most, nem azért. Azért is fölnézek rá, mert ő főnökként kompromisszumkész. Ez kifejezetten lenyűgöz engem. Hát az olyan érzéseket kelt bennem, amikor valaki, most mondjuk így egy hatalmi helyzetben kompromisszumkész, az hát kompromisszum. És az ötödik, ami nem egyenlő a kompromisszummal, azt pedig úgy hívják, hogy együttműködés. És az együttműködés azzal is, és annál is több a kompromisszumnál, hogy az együttműködés akkor tud csak létrejönni, hogyha bizonyos belső és külső feltételeket megteremtünk. Igazán együttműködni akkor tudunk, hogyha találunk valamilyen közös célt, megszületik a megértés, az együttérzés, egymás megbecsülése, tisztelete, elfogadása. A kompromisszumkötésnél lehetséges az, hogy iszonyú dühösek vagyunk egymásra. Jó van, legyen így, jó, akkor tessék. Hát az nem együttműködés, hanem akkor kötöttünk egy kompromisszumot. Tényleg valahogy az élet tovább megy. De az együttműködésnél nem csak a témában jutunk el valahova, hanem a kapcsolatban is. Ez a különbség. Ezért az együttműködésben egymásra is rátalálunk, nem csak valamilyen, mondjuk így, hogy megoldásra. Arról nem is beszélve, hogy bizonyos helyzetekben, például a kölcsönös neurotikus allergia helyzeteiben nem is tudunk kompromisszumot kötni, hanem csak együttműködni tudunk. Mert amikor valaki valamitől megőrül, akkor milyen kompromisszum? Akkor ide ülök, csak visszajövök, én vagyok mondjuk a nő, és azt mondom, de figyelj, kössünk kompromisszumot, mondjuk heti háromszor marad a szmötty. Ez lehet, ez nem lehet, hát, ha megőrülök tőle, nem lehet heti háromszor. Jó, akkor legyen az a kompromisszum, hogy mondjuk zöldségszmötty marad, az összes többi nem. Ettől ő csak még rosszabbul lesz. Tehát bizonyos helyzetekben a kompromisszumos megoldás egyszerűen nem megoldás, azért, mert azt élem meg, hogy mi a kapcsolatunkban nem találkoztunk egymással. És nekem az fáj igazán, hogy olyan emberrel kell élnem, aki nem érzi, hogy nekem ez mi. Hát akkor kivel élek? Hát ez nem... Oké. Egy... konfliktus öt formája. Mind az öt jó. És a nehézség az, hogy mikor melyik van soron. Mikor melyiket alkalmazzam, mert mind az öt jó. A nehéz konfliktusaink során általában mind az ötöt valamikor szükséges alkalmaznunk. És most elkezdem máshogy rakni a székeket, ezt vegyétek úgy, hogy ez most egy sorban van, de azért nem úgy rakom, csak azért, hogy lehessen látni. Nem tudom, hova férek én? Nézzétek meg valahogy. Ez szörnyű. Még ebbe egy trükköt, egy csavart bele kell rakni. Ezt vegyétek úgy, hogy ez egy vonal. Aha, ez egy idővonal. Ugyanis a haldoklás fázisai. Mert a haldoklás fázisainál nagyon érdekes megnéznünk, hogy ott létrejön az a nagyon súlyos, feszítő belső konfliktus. És hogy amikor valaki olyan helyzetbe kerül, hogy tudja, hogy most ezzel már... nem tud nem szembenézni, akkor nagyon kiviláglik, hogy tulajdonképpen milyen belső folyamat szokott lejátszódni. Az első, most Elizabeth Kübler-Ross alapján fogok beszélni. Azért, mert mindenki ő alapján beszél. Csak ezért őt könnyű elérni. Az első, a tiltakozás. Megtörténik az, amikor az orvos elmondja a kliensének, hogy sajnos ez és ez és ez, hogy... A szándékos vakságnak és süketségnek olyan sajátos jellemzői merülnek föl, hogy azt mondja a kliens, hogy elcserélték a leleteket, az egészet, ez biztos, hogy nem, hát én nem ezzel jöttem be. Hát de doktor úr, ez egyszerűen tévedés. Megnézni a születési évet, meg az anyja nevét, mert hát most akkor rövidre tudjuk zárni ezt a tévedést. Ez a tiltakozás. Éppenséggel azért, mert olyan szorongást keltő az, hogy mi a lelet, annyira szorongást kelt, hogy ezt a szorongást a lelkem úgy dönt, mert itt nem, most nem egy tudatos döntésről van szó, hogy ezt nem, egyszer nem bírom befogadni. És ilyenkor a lelkem sugall nekem ilyen mondatokat, hogy na akkor hát ez nem lehet igaz, hát ez a tévedés az egész, hát ez ne, félreértés. Hát persze, hogy félreértés, hát ez nem lehetek én, hát, hát persze, hogy nem. Ez a konfliktus kezelő stratégiák közül megfelel annak, hogy kilépek a konfliktusból. Azt mondja, hát itt nincs is konfliktus. Hát persze, hogy nincs konfliktus, mert nem én vagyok a rákos, azért, ennyire egyszerű. Hát ez annak nagyon nehéz, akinek tulajdonképpen ez a lelete, de hát ez nem én vagyok, úgyhogy hú, hát neki nem lesz könnyű, akkor azt megkapja. Hú, hát Szabó Géza lehet kettő is, nem? Hát ügyeletes kórház, vagy nem tudom mi, de tartozik 1,2 millió emberet, hát Szabó Géza sok lehet. Tehát az első, hogyha a folyamatát nézzük, hogy azt mondjuk, hogy olyan erős a szorongás, nem is vagyok a pszichés képességeim birtokában, és tényleg így van. Lépjünk ki a konfliktusból. És hogyha a szakirodalom felől nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy amikor valaki így dönt, hogy tagadja és tiltakozik, és azt mondja, hogy ez tulajdonképpen ez egy értékes fázisa a folyamatnak. Hiszen így, amikor tagadok valamit, elkezdődik az erőgyűjtés. Hogy egyáltalán legyen erőm ahhoz, hogy meghalljam, hogy az tényleg én vagyok. Hiszen az életünk során egyes emberként, párként, családként, most direkt nem mondom végig, rengetegszer döntöttünk a szándékos vakság mellett. A szándékos vakság pedig mindig segített, hogy a szorongást ne kelljen átélni. De most ezt az utat nem választhatom. Hát jó esetben. És tudjuk, hogy vannak olyanok, akik megmaradnak a tagadásnál. De nagyon érdekes, amikor a kultúra ezt megerősíti, csak vissza ők emlékeztek, mikor itt volt az első szék, egy közkeletű hiedelem, hogy például azt mondja itt a haldokló, hogy nem, hát csináljunk úgy, mintha nem is. De ezt nem is engedem ezt közel magam, hogy jövök be, megvannak a kezelések, de hát persze nem erről van szó. Csak a hozzátartozók azt mondják, hogy ú, látszik, hogy na, akkor az a jó, akkor mi ne hozzuk szóba. És valaki meghal úgy, egy fél éves folyamat, hogy a haldokló azt mondja, nem, hát nem, meg egyébként csak akarom megterhelni a családomat, majd én azt csinálom. És a család meg azt mondja, hát de nem akarjuk megterhelni a haldoklót. Ugye hát akkor ne hozzuk szóba. És valaki meghal úgy, hogy tulajdonképpen most azt mondanám, abban az árvaságban kell lennie, hogy nem hozhat szóba valamit, amiről mindenki tudja, hogy ez történik most. Tehát így kapaszkodhat össze az egyes ember szándékos vaksága, egy család szándékos vakságával, megjön a hiedelem, hogy mindenkinek így a jobb. Hát nem elég baj neki, hogy ez van, most még beszéljünk is róla. És akkor jön még egy gondolat, hogy nem úgy akarom őt megőrizni, olyan élettel teljen, ahogy él bennem, amikor még játszott velem a kisvasúttal. A szándékos vakság. És akkor kimondatlanul kötünk egy szerződést, hogy vakok maradunk. És a hiedelmünk az, hogy ez lesz így a legjobb. Megerősíti egy érzés, hogy így akkor nem kell annyira szorongani. És akkor az én kép, hogy mindenki jót akar mindenkinek, tehát nagyon rendesek vagyunk. És akkor, hát persze az adatok azok, hogy tehát pontosan lehet látni, az orvos tulajdonképpen megmond. És tudjátok, ez mindig annyira döbbenetes, mikor az orvos megmondja a hozzátartozóknak, hogy mennyi ideje van. És akkor, mikor az orvos bemegy, lehet, hogy ez 2 hét múlva, vagy 3 hónap, és akkor megkérdezi a beteg, hogy doktor úr, mennyi időm van? A doktor megmondja, és azt mondja a hozzátartozó, most a családtagjaimnak egy szót se. Hát hogy bírnák elviselni? Nem bírnák elviselni. Hát én ezt viszem. És a családtagok lehet, hogy ugyanezt mondják az orvosnak. De doktor úr, ő neki ne. Ne, hát ne, ne, most ő neki mindenre szüksége van, ami ahhoz kell, hogy egy nap is nyereség. És megbeszélik az orvos, hogy a másiknak ne, miközben mindenki tudja. Mikor a nagymamám haldoklott, akkor egy olyan érdekes beszélgetésnek voltam akaratlanul fültanúja. A nagymamám haldoklott, én akkor voltam 22 éves. 22 éves voltam, és az a lehetőségem adódott, hogy miután sportoló voltam, ezért elég rugalmasan tudtam az időmmel bánni, úgyhogy reggel oda mentem a nagymamámhoz, és ott voltam mindig 2-ig, 2:30-ig, és akkor elmentem edzeni, és akkor pedig jött az édesanyám, az ő lánya. És akkor ő volt ott délután, ott aludt, és akkor reggel elment, és én jöttem, és ezt 3/4 évig csináltuk. És ott történt meg, hogy a nagymamám feküdt, hogy ez a halálos ágya volt, tényleg otthon halt meg, ráknak egy olyan fajtája volt, hogy nem érzett fájdalmat, egész döbbenetes volt, szinte fájdalomcsillapítót sem kellett neki adni, és úgy ment ki az életből. És világos volt, hogy ez van, és valamit szólt a nagymamám, a 2 szobás lakás volt, én akkor ott a kis szobában mindig el voltam, és jött egy vendége, és a vendég leült mellé, és a nagymamám szólt, hogy Ferikém, hozzál abból a finom traubi szódából. Mert a nagymamám nagyon szeret a traubi szódát, meg én, és akkor mi traubiztunk. És akkor mentem ki a konyhába, és ahogy jöttem vissza, akkor hallom, hogy a nagymamám ilyen kifejezetten haragosan, panaszosan azt mondja, hogy ha meg fogok halni, ez nyilván, mert rákos vagyok, hát ezekkel nem lehet róla beszélni. Mondta. De persze, hogy lehetett róla velünk beszélni. De ezt így élte meg. Nem, hát ezekkel nem, és mondta, nagyon dühösen. Hát nem. Szóval, az első fázis ebben a belső konfliktusban, ami nagyon erős szorongást kelt, hogy tagadom és tiltakozok, és ez egyenlő azzal a konfliktus kerülő stratégiával, hogy kilépek a konfliktusból, és érthető, hogy miért. Hát amikor most erről beszéltem, nem akartam ezzel kritikus lenni, de egyfelől szerettem volna mutatni, hogy ez hogyan kapcsolódik a vaksághoz, a szándékos vaksághoz, és közben pedig hogy kapcsolódik a szorongáshoz, aminek az oldására tett kísérletünk az, hogy kilépünk és tagadjuk. A második lépés, amikor akár ezt is mondhatnám, a lelkem elég erős lehet ahhoz, hogy már nem tagadom és tudom, hogy ez így van, és ez persze nagyon erős szorongást kelthet, és mi az, ami ilyenkor segít? Az, hogy iszonyú dühös leszek. Nagyon dühös leszek. És ezt a haragomat, és ezt nektek nagyon érdemes tudni, hogy ezt a haragomat pedig nagyon nagy valószínűséggel nem a halállal szemben fogom megélni, hanem a családtagjaimmal szemben. Azzal szemben fogom a haragomat megélni és kimutatni, akik kéznél vannak. És az már csak stílus kérdése van, aki nagyon udvarjas az orvossal, és a saját lányát ekézi és bántja, és te meg jössz látogatni, és ott ülsz, és azt ez egyszerűen nem tudom, hát zokogás nélkül alig bírom ki, minden látogatás után lemegyek egy fél emeletet, ott zokogok a lépcsőfordulóba, hogy az anyám hogy beszélhet így velem. Hát nem tudja, hogy még most néhány hónap, és most így ezt csinálja velem. Hát néha nagyon nem volt könnyű vele, de hát ami most történik, ez egy elviselhetetlen. Hát miért csinálja ezt? Hát tényleg gyűlöl az anyám? Hát most, ha meg fog halni, akkor mi lesz ebből? Ezt azért akartam így elmondani, mert nagyon gyakran hozzátartozóként, mikor találkozunk a haldoklónak a haragjával, akkor azt nem helyesen értelmezzük. Magunkra vesszük, mert persze mi is nagyon érzékeny állapotban vagyunk. Valójában a haldokló haragja lélektani szempontból egy építő harag, mert a harag fejezi azt ki, hogy őnek egy folyamaton át kell mennie, és meg fog halni, és ehhez valami erőre van szüksége. Valami érzelmi erőforrásra. És a haragban összesűrűsödik az az érzelmi erőforrás, ami itt ebben a pillanatban még most a halállal szemben van, de tulajdonképpen ez a harag majd arra lesz jó, hogy valahogy ezen a folyamaton végig tudjak menni. Mert különben vagy vak maradok, vagy egyszerűen fekszem, és szóval hát, ha ez, akkor inkább beveszek egy csomó gyógyszert, tehát ezt nem csinálom végig. Tehát itt a haldoklónak a haragja, most visszatérek a párhuzamokhoz, nagyon világos párhuzamot mutat az önérvényesítéssel. Ugye, föltámad bennem a harag, azt a rossz möttyöt kéne már kivenni onnan, mert És tényleg stílus kérdés, hogy az orvossal vagyok pókolós, nem az orvossal, mert az orvoson sok múlik, hogy például egyébként nem agresszív családtagjaink, úgy halljuk, hogy egy nővérrel hogyan beszél. Néha egész, ez miért szólt így? És olyan is lehet, például az én anyukám, mikor haldoklott, akkor ő ezt úgy csinálta, akkor maradok itt a haragnál, úgy csinálta, hogy voltak nővérek, akik jó nővérek voltak, és voltak a rossz nővérek. És neki, most így mondom, ne értsétek félre, jól esett az, hogy vannak rossz nővérek, mert őket lehetett utálni. És tulajdonképpen így átélhetővé válik egy csomó olyan érzés vagy érzelem, ami természete alapján a haragra, a halálra vonatkozik. Hát csak elég hülye helyzetben vagy, most a halálra haragszom, most a halált utálom, hát... Ezzel így egyszer nem lehet jól tovább élni. De egy nővért lehet, meg a lányomat, a fiamat. És nagyon föl tudnak erősödni konfliktusok. És nagyon nagy dolog, hogy én akkor hozzátartozóként tudom, hogy ő most az önérvényesítésnél van, és tulajdonképpen az, amit csinál, ez tulajdonképpen a halállal csinálja. Csak a megküzdés szempontjából könnyebb neki, hogy a belső konfliktusból csinál egy külsőt. Emlékeztek múltkor. Attól még én nekem, a lányának ez nagyon fáj. És még most is a lépcsőfordulóba zokogok, de legalább tudom, hogy miről szól.
Isten szeret téged. Béri László Renátó karmelita atya beszélt önismeretről és hétköznapi misztikáról.